Palóc nyelvjárás. Szentgyörgyi Rudolf előadása. Közreműködik Luca Endre.
Egy internetes fórum feltette azt a kérdést, mi ugrik be az olvasóknak a palócokról. Számosan tüntették fel Nógrád, Hollókő, Mikszát és a palócleves mellett a tájnyelvet. Akik, feltehetően köznyelvi, illetve más nyelvjárást beszélők véleményüket is leírták, jobbára e tájnyelvet viccesnek találják. Talán így érezhettek évekkel ezelőtt azok a honatyák és honanyák is, akiknek az arcán széles mosolyt fakasztott egyik képviselő társuk ízes palóc nyelvjárásban elhangzott hozzászólása. A köznyelvi beszélő természetesen észreveszi, és gyakran észrevételezi, ha hozzá nyelvjárásban szólnak. Azonban a legtöbb esetben nem ismeri fel azt, hogy melyik nyelvjárásban is szól a beszélő. A palócot azonban feltehetően minden magyar anyanyelvi beszélő felismeri. Ha szabad ilyet mondani, a magyar nyelvközösség számára a palóc a prototipikus nyelvjárás. Megerősíti ezt az a tény, hogy a nyelvjárási beszédet általában utánozni, ne agyisten gúnyolni szándékozik valaki, szinte azonnal valamiféle palócszerű kiejtésre vált. A palóc mellé e tekintetben, de korán sem ilyen egyértelműen, még talán a délalföldi, a szögedi öző, esetleg újabban a székely nyelvjárás társul. Nyelvjárási régióink általában földrajzi nevet kaptak. Nyugat-Dunántúli, Közép-Dunántúli, Kiselföldi, Dél-Dunántúli, Tisza-Körösvidéki, Észak-Keleti vagy akár Felső-Tiszai, de tájegység neve a Mezőség, illetve Moldva is. Népcsoportról csupán kettő, a székely és a palóc nyelvjárási régió neveztetett el. Míg azonban a székelységhez kapcsolható székelyföld megnevezés történelmi múltja a székely székek területére vezethető vissza, s a tájegységnek többé-kevésbé ma is meghúzhatók a határai, addig a palócföld elnevezés csupán a néprajzi irodalom nyomán kialakult fiktív tájfogalom. Másfelől nem is fedi le a nyelvészeti szempontból palóc nyelvjárási régiónak tekintett területet. Palócföldnek nevezett történeti táj, illetve közigazgatási egység, például palóc szék, palóc kerület vagy palóc kapitányság sohasem létezett. A palóc népnév egy 13. századi tulajdonnévi említéstől eltekintve 1656-ban említetik először. Az ezt követő említések Gömör és Borsod vármegyékből a hódoltság területére merészkedő felföldieket jelölik. A 18-19. Század fordulóján egy viszonylag kis terület falvai neveztetnek palócoknak, az Eger, a Tarna és a Zagyva felső folyásának vidékén, Északhevesben, valamint a vele szomszédos nógrádi és borsodi területeken. A későbbi néprajzi munkák egyre nagyobb területeket tekintenek palócföldnek. Néprajzi értelemben a Mátrától és a Bükktől északra fekvő medence jellegű területek, illetve az Ipoly völgye Ipolyságig nevezendő így, de a 19.-20. századi néprajzi szakirodalom nem ritkán Hont, Nógrád, Heves, Borsod és Gömör vármegyék egész területét értette alatta. E fogalom aztán tovább szélesedett, az Ipolytól nyugatra, a Vágig fekvő területet nyugati, míg a Hernádig keletre elnyúló vidéket keleti palócnak szokás nevezni. A nyelvészeti értelemben vett palóc nyelvjárási régió azonban még ezt a területet sem fedi le. A palóc nyelvjárási terület kiterjedése nyugati határa a Vág folyó, keleten a Hernád határolja, északon a magyar-szlovák nyelvhatár, délen pedig a Budapest-Cegléd-Szolnok vonal. Olyan nyelvjárásunkról van tehát szó, érdekességként említem meg, amely Budapest területén is megfigyelhető, különösen a 15. kerületben, Rákospalotán, Öregfalunak nevezett helyen. A szláv eredetű palóc név, az óce plavci, az orosz polovci, a kunokat jelölte egykor, amely népnév eredetileg gúnynévként alkalmaztatott a szóban forgó felföldi népcsoportra, szóval tehát a palóc népnév csupán pars pro totóként alkalmazható-e hatalmas terület területi nyelvváltozatainak összességére, mely számos kistájat fog egybe a Nyitra melletti Zoborvidék és a Hernád között. Okkal merül fel tehát a kérdés, hogy miféle nyelvi sajátosság az, amely egyfelől ennyire felismerhetővé teszi a palóc nyelvjárást, másfelől ekkora hatalmas nyelvi területet képes egybefogni. Az egyebekben igen tagolt nyelvjárási régió változatos nyelvi jelenségei közül kettő emelkedik ki, melyek csaknem hiánytalanul lefedik az egész régió területét. Az első a köznyelvi A hangnak a helyén ejtett rövid, illabiális, azaz ajakkerekítés nélküli, vagy ajakrésesnek nevezett rövid A hang, például a fal helyett fal, illetve a köznyelvi A helyén jelentkező hosszú, labiális, tehát ajakkerekítéses A hang, így például a sár helyett sar hangzik. A kettőt egymás mellett érzékeltetve, a köznyelvi madár szavunk palócul ejtve mador. Most hallgassunk meg egy rövid felvétel részletet, mely a Heves megyei Balaton községben készült.
Karácsony előtt hogyan készülnek az asszonyok, mit csinálnak, hogyan megy a készülődés karácsonyra?
Hogyan megy? Hát takarítunk. Aztán akkor ugye a főzésre készülünk. Töltött kalpaszta, egy kis kalács, vagy paraszt kalács, vagy kis sütemény, ugye ilyenek.
Megjegyzendő, hogy ez a jelenség, nevezzük így az AA felcserélése, Eger vidékén ma már nem érzékelhető, azonban egyéb, kétségtelenül palóc nyelvjárási jegyek alapján ez a terület is ide tartozik. E kiterjedt nyelvjárási régiót belső tagoltságán túl az is tovább színesíti, hogy több más régióval érintkezik. E határterületeken természetesen az érintkező nyelvjárások hatásai is jelentkeznek, így például a nyugati területeken nagyon erős ízés, jellemző, víz, szíp, kenyír, a kisalfölddel érintkező területeken az á utáni ozás, vállom, fárod, stb. A legkeletibb, az északkeleti nyelvjárási régióval érintkező palóc területeken, Hernád vidékén pedig például hiányzik a zárt e, azaz e, és a nyílt e megkülönböztetése. A nyelvjárási régiók határait egyebekben sem szabad betonsorompónak képzelni, sokkal inkább úgy érdemes számon tartani, mint ahogyan a szivárvány színei, azok árnyalatai mennek át egymásba. Ez jellemző a különböző nyelvjárási jelenségekre, illetve nyelvjárás határokra is. A kiterjedt régió tehát, amint említettük, igen tagolt. A szokásos hármas felosztás, helyi nyelvjárás, nyelvjáráscsoport, illetve régió egy negyedikkel egészül ki e területen, a nyelvjárási csoport és a nyelvjárási régió között még tömböket is megkülönböztetünk. A helyi nyelvjárás ugye egy-egy településnek, esetleg néhány településnek közös nyelvváltozata, ezek több releváns, meghatározó nyelvi sajátosság alapján szerveződnek nyelvjárási csoportba. E csoportok jó néhány markáns nyelvjárási jelenség alapján itt most tömböt fognak alkotni, és ezek a tömbök alkotják a teljes nyelvjárási régiót. Ezek alapján tehát a Palóc nyelvjárási régió a következőképpen tagozódik. Megkülönböztetjük a középső tömböt, amelyet az Ipoly vidéki és a Közép-Palóc nyelvjárás csoport alkot. Másodszor a nyugati tömböt, ide a nyugati Palóc és az északnyugati Palóc csoport tartozik. A déli tömböt alkotja a déli Palóc, illetve a már említett egervidéki csoport, a negyedik keleti tömb pedig a keleti Palóc és a Hernád vidéki csoportra oszlik. Mindezek közül a központi fekvésű, emiatt, ha szabad így kifejeznem magam, védett helyzetben lévő tömb csoportjai, a Közép-Palóc és az Ipoly vidéki csoport őrizték meg a nyelvjárás leginkább sajátos jegyeit, emiatt e nyelvváltozatok tekinthetők talán az úgynevezett prototipikus Palóc nyelvjárásnak. Emeljük ki e csoportok legfontosabb nyelvi sajátosságait. A magánhangzók köréből már említettük a legfontosabb sajátosságokat, a köznyelvi A helyén ejtett rövid A hangot, illetve a köznyelvi A helyén ejtett hosszú A hangot. Emellett azonban megtaláljuk a hosszú E hangot is, kez, jeg, mégpedig jelentés megkülönböztető szerepben önálló fonémaként. E nyelvváltozatban tehát nem homoníma a fél ige, tudnélik fél valamitől, és a fel főnév, tudnélik valaminek a fele. Vagy az ég ige, és az eg, égbolt jelentésű ég szavunk. Egyes hosszú magánhangzók diftongusban realizálódnak, így a hosszú ó, ő és az é. Jó, ősz, kéjt. Egy ide kapcsolódó, kedves viccet szeretnék elmondani. Mit énekel a Palóc űrhajós, miközben űrkutat ás? Hát, astronautát. Köznyelvi beszélő számára ez úgy hangozna, hogy hát, astronautát. Ebben a kis viccben azt igyekeztünk szemléltetni, ugye, hogy ez a bizonyos nau, diftongus, kettős hangzó reprezentálja a Palócban, Palóc egyes nyelvjárásaiban a hosszú ó hangunkat. Az előző szótag hatására előfordulhat hasonulásos özés. A tövestől például így hangzik, tövöstől. Ugyanakkor a felföl, seper, söpör, veder, vödör alakpárok közül az illabiális fel, seper, veder használata a jellemzőbb. Áttérve a mássalhangzó rendszerre, a Közép-Palóc mássalhangzó rendszer többletként tartalmazza a palatális ej hangot is. Ez az a hang, amely egykor az egész magyar nyelvterületre jellemző volt, ma azonban csupán helyesírásunk őrzi emlékét elipszilonként. A Közép-Palóc és az Ipoly-menti Palóc gyerekek tehát kevesebb helyesírási problémával küszködnek a kisiskolában, hiszen az úgynevezett elipszilon helyén ők nem J-t, hanem egy más hangot ejtenek. Igaz, ez a jelenség az Ipoly mentén már bomlóban van, az ej helyén az L, illetve a köznyelvi J jelentkezik. Néhány szóban a J helyén R után eny áll. Borjú helyett bornyú, varjú helyett varnyú szóalakokkal találkozunk. Az egész területen gyakori a T, D, N és L úgynevezett palatalizált ejtése, különösen I magánhangzó előtt. Szereti helyett szeretyi, dió helyén gyió, keni helyett kenyi hangzik. Sajátos jelenség ennek a nyelvváltozatnak, hogy a megigekötő G-je teljesen hasonul a szókezdő mással hangzóhoz. Megver helyett mevver, hasonlóképpen megfogta, Memmond. Az alaktan köréből a már említett kezet tőtípus mellett megemlítendő, hogy a szekér-szekeret névszótövegben igen gyakori a szeker, tehen, level, vereb típusú els megfelelés. Az ig, ért, ét oldalékok előtti magánhangzó nem nyúlik. A köznyelvben ezt talán így lehetne érzékeltetni, szemben a fa fáért apja apjáé változatokkal, hogy faért apjaé. Mindez palócosan ejtve rövid ával, fájé, apjáé, és ugyanígy kezeig, öccseié. Az egyeszám harmadik személyű birtokos személlyel, mély hangrendű szavak esetében a, ja, magas hangrendű szavak esetében i, jé. Ezek szerint lóba, kapuja és üvegi, az üvege helyett, illetve a kertje helyett, kertyi. A többes szám első személyben pedig az unk-ünk helyett ónk-önk áll. Madarónk, kertőnk. Különösen is érdekes a köznyelvi beszélő számára, hogy a felsőfok legjele az Ipoly vidékének kivételével lett alakú. Ahogyan a zólyomi születésű Balassinál olvassuk, lett tovább Júliát, lett inkább Celiát ez ideig szerettem, majd a folytatásaként attól keservesen, s ettől szerelmesen, vígan már búcsút vettem. A keservesen, szerelmesen, hosszú esse már az északnyugati palóc jelenségei közé tartozik. Nagyon jellemző palóc sajátosság, hogy a valverrag nem hasonul. Szekervel, lovakval. Érdekes továbbá, szintén elsősorban a köznyelvi beszélő vagy más nyelvjárásokat anyanyelvi nyelvváltozatként beszélők számára a kötőhang nélküli úgynevezett összevont múltidő, a vetettünk helyett vettünk. Az úgynevezett családi helyhatározó ragok közül a nyi és a nónő, eredetileg nólnől használatos. Bírónyi, bíróékhoz. Sándornyi, esetleg sándoréknyi, sándorékhoz. Illetve bírónó, bíróéktól. Sándornó, esetleg sándoréknó, sándoréktól. A főnév igenév képzője a korábban elmondottaknak megfelelően a köznyelvi ni helyett nyi. Néznyi, ennyi, stb. Figyelemre méltó azonban a mély hangrendű innya változat. A nyelvi jellemzők közül természetesen csak a legfontosabbakat soroltuk fel, messze a teljesség igénye nélkül. Ezek után is csupán szemezgetünk még néhány, elsősorban a köznyelvi beszélő számára különleges szintaktikai jellemzőkből. A sok, keves után többes számot találunk. Sok tyúkok, keves malacok, és ugyanígy három gyisznók. Egyeztetés nélküli alakok. Ezt a gyerekeket. Faja vállaim. Mindezen nyelvjárási jelenségek illusztrálására hallgassunk meg egy hosszabb, az Ipoly vidékéről származó, hontközségben gyűjtött, összefüggő szövegrészletet a Kender feldolgozásáról.
A felvétel a Nógrád megyei hontközségben készült 1996. áprilisában. Gyűjtötte Fodor Katalin. Az adatközlő 75 év körüli nyugdíjas nő, vallása római katolikus, nevét a felvétel nem rögzítette. A téma a Kender feldolgozás.
Elősőtünk. Kendert vettünk. Elvettük a kendert. Kinyőtük. Vittük a patakba, beosztattuk. Térdigérő vízbe mostuk a kendert. Kitarigettük, messze arat. Megtörtük,
akkor tilótuk, kihőtük, fontunk. Mikor megfontuk, akkor vittük a lukzóba. Főraktuk egy nagy-nagy fekete ruha a vizékbe. Lukzónak hívtak. Fából volt csinálva, most alagó tévön szalmából egy csomó, ráöntöttük a vizet, hogy az azon lecsurogjon. És akkor ment a víz, volt a lúg. A lúgot mindig öntögettük rá egész nap. Másnap mentünk a patakba mosni. De jég volt, mikor mostuk. A jeget a patakba fővartuk olyan nagy lékot. Ott oda térjeltünk, ott volt a mosószék, egész nap ott mostuk, még csak tartott este fanalat mosni. Kimostuk, messzárat gombolítottuk. Akkor megvettük vetőfa. Akkor főhúztuk a szatvára. Sőtük. Abból lett a vászon. Mikor már az anyánk annyit szőt, hogy ma nem tudta tekergetni a szatvá, akkor már vágta le belőle nekünk. Azt vártuk a cifra pamukos ingeket. Ki díszes pamukval, pirosval, zöldvel, sargával, koszorókat, szép koszorókat vártunk az ujjára. Megvárt az anyánk az inget. Az ujja pamukos volt, a dereka feles volt. Az nem tiszta pamuk volt, az felé vászon, felé pamuk. Vászon fanal volt főhúzva, pamuk volt beleverve. Akkor azt vágta a pentőnek le. Ahol levágta a pentőnek, az tővel olyan apró vizékre, nem roncot vettünk rajta, hogy beroncoljuk, mind a szoknyót most beroncoljuk-e, hanem csak tővel olyan picinkpalkra csináltuk a pentőköt. 15-20 volt egy annak, mikor férve ment pentő. Ma öreg vagyok, mégis van kettő is, még ott is belőle nekem most is. Nem úgy, mint most. Most a kombinétokat. Én fő se tudnám venni a kombinétot magamra. Hogy mi az a kombinét, hogy fő kőkogózni magamra. Pentő meg ing az öregnek. Jó, ne beszéltessenek ma, elég volt ma.
Ki volt keményítve a pentőt?
Ezt nem kellett keményíteni. Nem mostuk ki. Az új pentőt kellett vasárnap mindig fővenni, hogy szétaljon rajtunk. Nem szabad volt kimosni. Amit kimostunk, az ma csak dolgozónap haltuk.
És a lábukon mi
volt? Hát azon volt egy kis csompos cipőcske. Most nem nagyon jutott akkor. Fél cipőcske, ha volt egy pár, de több nem. Nem úgy, mint most, mikor leülök a elemen főkelék. Nyolc pár lábbéli van körülött, most melyet húzzam fő? Akkor mi ötünknek volt egy pár, ötünknek. Az egyik levette, főhúzta a másik. Templomba nem tudtam elmenni, mikor iskolába jártam, mert nem volt mibe.
Hányan voltak testvérek?
Mink? 9. A kettő első meghalt, meg a kettő utolsó. 5 maradtunk. Szegények voltunk. Az apánknak a lábát elvágták. Nem. Idehaza. Ott őrség volt. A mi községünkbe. Az őrség haton elment a földön, a búza vetésen le, azt visszamen ma előtte akart jönni. Azt nem hitték el neki, a csehék elengedték, a magyarok nem hitték el, hogy odavaló. Jöttek többi emberek között haza, ott volt egy, a két őrség között egy kocsma. Azt oda ő bement, azt a csehék elengedték, a magyarok nem. Azt mentek a kocsmából többi emberek haza, és közéjék ment ő is. Utalnok lőtek, és ki tudták a többi közül venni, hogy őtet lelőték. Ezt úgy elvágták a lábát. Ugye mi volt az sok apró gyerek, 5 voltunk, apánknak lába nem volt, szegények voltunk. Nagyon szegények voltunk, az biztos.
A Palóc régió nagyon gazdag tájszavakban. A bevezetésben említett internetes fórumon többen panaszkodnak, hogy sok mindent nem értenek a Palóc beszédben. Ennek persze két oka is lehet. Az egyik, a határon túli terület Palóc nyelvváltozataiban számos, viszonylag újkeletű szlovák jövevényszó került, amely a magyar anyanyelvű beszélő számára természetesen megnehezíti a megértés. Másfelül azonban a palóc eredendően is nagyon gazdag tájszavakban. Ez a nyelvi tény is érdekessé, színessé, gazdaggá teszi ezt a nyelvjárást. Ennek ellenére tájszavaink gyűjtése erről a területről mind a mai napig igen hiányos. Számos néprajzi gyűjtés mellett az új magyar tájszótár az, amely sok palóc tájszót közöl, rendszeres, szisztematikus gyűjtés azonban csupán kettő történt, Tóth Imre ipolymenti palóc tájszavakat gyűjtött Bernece baráti és vidékéről, illetve a közelmúltban látott napvilágot N. Fodor János szerkesztésében Mazurka Károly szuhogyi palóc tájszótára. E nagyon gazdag és színes gyűjtemények mutatják, hogy mennyire szükség lenne további települések palóc szókincsét is felgyűjteni. Itt ül mellettem a stúdióban kedves kollégám Luca Endre, középiskolai tanár, aki anyanyelvjárását tekintve Közép-Palóc vidékről származik, a kelet-nógrádi Kisbárkány község szülötte. Azt kérem tőle, fordítsa át Közép-Palócra a következő köznyelvi szavakat. Ha én azt mondom kulcs...
Felénk azt mondja, hogy kúcs.
Csalán...
Csana.
Borjú borjazik.
Bornyú. Van is egy kis történetem, egy öregasszonynak született bornyú, üsző lett, szegény meg is betegedett, mert a bika többet ért volna.
Még kettőt sorolnék ebből a körből. Kökény.
Kökény.
Tulipán.
Tulipánt.
Azt gondolom, hogy ezeket a szavakat akkor is megértettük volna, ha én nem mondom előre a köznyelvi változatot. Ezek tudnélik az úgynevezett alakítájszók, amelyek csak hangalakjukban térnek el a köznyelvitől, jelentésük azonos, így tehát a köznyelvi beszélő is minden nehézség nélkül megérti őket. Következzék egy másik csoport. Javít vagy megjavít?
Felénk úgy mondják, hogy megagyúzta.
Zománc, zománcos, például a bögre.
Maozas.
Hogy nevezik a metél tésztát?
Csíkos tészta.
És mi volt a neve régen a tűzhelynek? A
nagyanyámnak masina volt.
Köszönöm szépen. Ezek az úgynevezett jelentésbeli tájszavak. Amikor elhangzottak, megagyúztál, máz, csík, masina, a köznyelvi beszélő valószínűleg más jelentésre gondolhatott volna, ha a nyelvjárási jelentést köznyelvi formában nem közlöm előtte. Ez a sorozat a jelentésbeli tájszókat szemlélteti, amelyeknek alakja, természetesen az adott hangtani sajátosságokat viselve, a köznyelvihez képest nem tér el lényegesen, azonban ezek a szavak a nyelvjárásban mást, illetve mást is jelentenek. Következzék a harmadik csoport. Csörögefánk vagy forgácsfánk?
Pampuska.
És a fánk?
Herőce.
Nem lehet, hogy ez a kettő fordítva van?
Lehetséges, szoktuk kevergetni.
Piszkavas.
Kutács.
Kerekszilva.
Durgószilva.
Fejűedény.
Zsétar.
Ez a sorozat az úgynevezett valódi tájszavaknak az első csoportját reprezentálja. Tudnélik, azokat a névbelinek nevezett tájszókat, melyeknek a jelöltje, azaz azok a fogalmak, amelyeket jelölnek, ismertek a köznyelvi beszélő számára is, azonban teljesen más szó, más lexéma jelöli ezeket a fogalmakat. És akkor végezetül következzék a Negyedik csoport. Négykerekű, alacsony, ágy alá betolható fekvőhely.
Ez a dikó.
A szövéshez használt fonalszál.
Pászma.
Teknővájó, vas eszköz, vasszerszám.
Kápás.
Ezzel a sorozattal az úgynevezett valódi tájszavakat, azoknak a második csoportját, a fogalmi tájszókat szerettük volna szemléltetni, azaz olyan tájszókat, olyan kifejezéseket, amelyeket a köznyelvi beszélő már csak azért sem érthet meg, mert az a fogalom, amit jelöl, az nem létezik a köznyelvi szókincsbe. Vagy éppen kikopott belőle, mint ahogyan a szövőszék, amelyet arrafelé úgy mondanak, hogy
szaltva.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
A következőkben magáról, a nyelvjárásról, anyanyelvjárásodról szeretnélek faggatni. Azt az első kérdést már föl se teszem, hogy beszéled-e az anyanyelvjárásodat, hiszen az előző példákban ezt hallhattuk, erről meggyőződhettünk. Azonban azt szeretném megkérdezni, hogy milyen körülmények között, mikor jön elő az anyanyelvjárási változat?
Hát én elég régóta élek már nem nógrádi földön, de ha 3 napra hazamegyek, akkor újra előjön, és akkor tudom használni.
Otthon, szülőfaludban mindenki ezt a nyelvjárást beszéli, avagy megfigyelhető valamiféle különbség az idősek és a fiatalok beszéde között?
Elég egységes kis falu ez, tehát többnyire ezt beszélik, de azért a fiatalok igyekeznek kibújni ez alól, főleg akik tanultak.
Van ennek valami ő általuk megfogalmazott oka?
Szerintem kicsit szégyellik, hogy ők úgy mondják, hogy parasztosan beszélnek.
Te mikor váltasz a köznyelvi vagy köznyelvhez közeli változatból a nyelvjárásba?
Hát legalább kell egy 3 nap otthon eltölteni, részt venni a feladatokba, és akkor utána már úgy beszélek, mint az ismerőseim, rokonaim.
Tehát nem kisbárkányba, szülőfaludba utazás közben, hanem már az ott tartózkodás.
Igen.
Néhány napja alatt.
Hát pár nap kell, mert a buszommal érzem azt a levegőt, azokat a hangokat, de hát változatos, mert mostanában már sok fiatal nem úgy beszél, egyszerűen eljöttek nagyvárosokba tanulni, és nem úgy beszélnek.
És hogy működik ez visszafelé? Budapestre visszatértedben?
Visszafelé meg kell erőltetni magam, mert amikor vasárnap jövök vissza, akkor hétfőn már szerepelni kell, és érzik rajtam egy kicsit, de 1 nap kell, amikor teljesen átállok.
Szoktak-e téged, vagy szokták-e a faludbelieket ugratni, csúfolni a beszédmódjuk, nyelvjárásiasságuk miatt?
Csúfolni talán nem, ugratni azt igen, főleg ha nem értik, hogy miről van szó.
Te életedben volt-e olyan szituáció, olyan helyzet, amikor úgy érezted, hogy szégyelleni kell nyelvjárásodat, nyelvjárásiasságodat?
Igen, amikor 14 éves koromban elkerültem Nyugat-Magyarországra középiskolába, akkor az első 3 hónap az ilyen nehéz volt, mert nem is értettek teljesen, meg nevettek is rajtam. De aztán 3 hónap után ez úgy elmúlt.
Szépnek vagy csúnyának ítéled a palóc nyelvjárást?
Most, hogy ilyen sok szépet hallottam róla, egyre szebbnek találom.
Mert hogy?
Mert hogy érték, mert hogy ősi, tehát ez a tudatlanságból fakad, hogy főleg az otthoniak úgy gondolják, hogy ezt szégyelni kell, holott ez egy épp úgy, mint a székelyeknél szép a székely, nálunk szép a palóc.
Szerinted, véleményed szerint megmarad-e ez a beszédmód a jövőben is?
Szerintem igen, mert az ottaniak azért az idősebbek, de a fiatalok közül se nem költözik el mindenki, és van olyan fiatal, aki direkt még rátesz erre, hogy erősebben használja még az átlagnál is. Például édesapámnak mondja, hogy Miklós bócsi, holott ezért ez nem teljesen palóc, de ő még rátesz egy kicsit, hogy még olyanabb legyen.
Sajnálnád-e, ha megszűnne ez a beszédmód?
Természetesen, hát gazdagabbak vagyunk tőle.
Végezetül szeretnélek megkérni, hogy mesélj el nekünk egy számodra kedves vagy emlékezetes történetet.
Hát egy gyerekkori történetre gondoltam. Nagymamámmal gyakran jártam a piacra, Sálgótarjánba, vagy ahogy ő mondta, Pásztohára, a másik helyre. Ezt kérdeztem tőle, hogy Nagyi, miért nem megyünk mi 60-ba? Erre mondta, hogy kisunokam, 60-ba harapnak a kacsaok. Ezzel csak azt akarta mondani, hogy 60 messze van.
Köszönöm a beszélgetést, hallgatóinknak pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmet.
Köszönöm szépen.
Rádió Egyetem Extra. Következnek a kérdések a palóc nyelvjárásról. Hogyan megy az iskolákban a nyelvtanulás? Tehát, hogy milyen nyelvet a magyar órán, vagy nyelvtanórán? Milyen nyelvt, ugye hallottuk azt, hogy eltér a nyelvtana is a palóc nyelvjárásnak. Mit tanítanak?
Én gyerekkoromból emlékszem, hogy a tanárok kifejezetten törekedtek arra, hogy nem a palócot tanítani. Sőt, volt olyan tanár, aki mondta, hogy nagyon utálja a suksukölést. Tehát ott igyekeztek rászoktatni, de hát nagyobb hatás érte az embert a családból, ezért cserélődött, de tehát a köznyelvben használt nyelvet, hogyha majd esetleg valahol tanulnia kell, hogy ne kelljen szégyenkezni.
Tehát az iskolában a tanítók is a órán a köznyelvet használják?
Igen, bár van közülük, aki visszatelepült, vagyis hát helybeli, és azon azért érződik, hogy ő palóc. Uh-huh. Inkább azokon érződött ez, akik más területről jöttek tanítani.
Mi a helyzet a médiával? Mennyire hallatszik a palóc szó?
Vagy hát ott felénk ott nagyon hallatszik, tehát én bemegyek bármilyen munkahelyre, ott rögtön úgy beszélnek, hogy érződik, hogy palócok között vagyunk.
Rádióban?
Rádióban nem tudják kiküszöbölni a szlovákok teljesen, de ők is igyekeznek úgymond úriasan beszélni, vagyis a standard szerint, ami megy Budapesten vagy a nagyvárosokban.
Ja, ez annyit tennék hozzá, hogy a szlovákiai nyelvjárásoknak azért más a státusza, mint a magyarországi nyelvjárásoknak, hiszen a szlovákiai nyelvjárások fölé alapvetően nem a magyar köznyelv boltozódik, ha szabad szakifejezéssel élnem, hanem a szlovák államnyelv. Tehát az anyanyelvjárás, bár természetesen találkoznak, a szlovákiai is, ugye médiában másutt, a magyar köznyelvvel. Ugyanakkor számukra nem egyszerűen a magyar köznyelvhez viszonyított nyelvjárás, hanem a magyar anyanyelvük az, amit reprezentál a nyelvjárásuk, illetve nyelvjárásiságuk, és ez nyilvánvalóan azért is mutat talán erőteljesebb nyelvjárási vonatkozásokat, mert hogy nem igyekeznek, vagy nem feltétlenül igyekeznek a magyar köznyelv irányába alakítani beszédmódjukat.
A palócok körében mennyire lehet azt meghatározni pusztán a beszéde által használt szavak alapján, hogy honnan jött, hogy pontosan melyik régióból, településről? Ezt meg tudják mondani, hogyha beszélnek valakivel, vagy ez egy palóc beszélő számára egy egységes enhangzó nyelv?
Hogy azt pontosan meg lehet-e mondani, hogy melyik településről, ahhoz már nagyon vájtfülűnek és nagyon képzetnek kell lenni, ha az ember főleg kívülről tanulmányozza a palóc nyelvjárásokat. Valójában tudatosan használom, vagy igyekszem használni a többes számot. Korábban is említettem, hogy a nyelvjárási tekintetben nagyon nagy palóc nyelvterület, valójában igen tagolt, igen változatos, nagyon sokféle nyelvjárást fog egybe, és valójában néhány olyan nyelvjárási sajátosság van csupán, amely kifejezetten jellemző a terület nagy részére. Így tehát megmondható, megsatszolható, ha tetszik, némi fölkészülés után, hogy legalább az, hogy melyik tömbből, illetve melyik nyelvjárás csoportból származik az illető, hiszen főleg a kevésbé védett, úgymond kevésbé védett területeken az érintkező nyelvjárási régiók hatása igencsak érzékelhető. Természetesen a nyelvjárás, tehát szakkifejezésként a nyelvjárás alapvetően a helyi nyelvjárás, amely egy településnek, vagy legfeljebb néhány településnek a sajátosság. Ezzel tehát azt mondtuk ki, hogy egyes települések között is bizony vannak, akár szóhasználati, ezek a legfontosabbak, de még hangtani, morfológiai, szintaktikai különbségek is, így tehát elméletileg a szakember legalábbis meg tudja mondani, amennyiben ismeri.
Most nézzük a gyakorlatokat. Nézzük a gyakorlatot.
Egy konkrétumot tudok mondani, ilyen körzetesített általános iskolába jártam harmadik osztályos koromtól, és ott a szomszéd falubeliek csúfoltak minket azért, hogy erősen mondjuk, hogy fogyik, illjen, és ők a szomszéd faluban laktak.
Tehát az elipszilonnak a használata.
Az erős használata az elipszilonnak. Kifejezetten ez egy konkrét, például emlékszem egy lány, aki nekem nagyon tetszett, mindig ezzel csúfolódott, hogy miért így beszélek.
Akkor az önök számára az elipszilon pontosé megtanulása sokkal könnyebb, mint egy köznyelvi beszélő számára.
Hát beszédben igen, viszont írásban már elbizonytalanodik az ember.
Mi a helyzet az új keletű szavakkal? Honnan érkeznek-e palóc nyelvjárásba modern, akár számítástechnikával, modern világgal kapcsolatos szavak, és ha igen, akkor ez a magyar nyelvből kerül oda, vagy a szlovák nyelvből?
Többnyire az angol nyelvből. Internet. Van-e internet otthon? Így mondják.
Igen, tehát nyilvánvalóan itt különbséget kell tenni a szlovákiai felvidéki palócság és a magyarországi palócság között. E tekintetben valószínűsíthető, hogy a határon túli palóc területek elsősorban a szlovák közvetítésével, az államnyelv közvetítésével veszik át a legfrissebb, legújabb technikai vívmányok, nevezzük így szókincsét, míg a magyarországi palócság, mint valószínűleg a többi magyarországi régió nyelvhasználói is elsősorban a magyar köznyelv közvetítésével kapják ezt a szókincsréteget, és többé-kevésbé persze beillesztik a saját hangtani morfológiai rendszerükbe.
Hogyan tudunk azonosítani nyelvi regisztereket? Ez biztos nem szakkifejezés, arra gondolok, hogy a slangtől a patetikus beszédig. Az egy magyar beszélő, vagy köznyelvi beszélő számára egyértelmű, hogy hogyan jutunk te. Hogyha valaki palócul szólal meg, akkor én nem tudnám, hogy honnan tudnám megmondani, meg tudnám-e mondani, hogy én most slanget használt, vagy sem. Tehát létezik-e palóc slang és palóc köznyelv?
Nem könnyű erre a kérdésre válaszolni, de valószínűleg inkább nem, mint igen. Tehát a nyelvnek a területi tagozódása az elsősorban a hangtant, az alaktant érinti, illetve azokat a tájszavakat, amelyeket leginkább azért a hagyományos életforma szókincse jelent. Emellett természetesen beszélhetünk, sőt beszélnünk kell a nyelvnek a szociális tagoltságáról, amely az életkornak, a munkaterületnek, a műveltségnek, a pozíciónak, az otthonmaradás vagy a gyakran elutazás otthonról relációjának a függvénye, és nyilvánvalóan ilyen értelemben ez egy általánosabb tagozódás, ami persze természetesen a nyelvjárásban is jelentkezik, de kifejezetten a szleng és az argó az nem feltétlenül ott helyben alakul ki, hanem ugyanúgy, hát az összmagyar nyelvnek a szociális tagozódásából eredő szókincs részlet, ami, ha tetszik, bizonyos értelemben jövevény szóként épül be az adott nyelvjárás szókincsébe. Még egyetlen egy gondolat, hogy valójában például az argót, hogyha nézzük, amiből aztán nagyon sok slang szavunk született, az argó közvetítéséből, vagy az argóból átemelve, hogy tele van cigány, illetve jiddis jövevény szavakkal. Na most hát ez nyilvánvalóan, ha megjelenik a palócban, akkor az ugyanúgy jövevény szó eredetű, mint ahogyan bármely más területi nyelvváltozatunk számára.
Mi a nyelvművelés funkciója Palócföldön, magyar nyelvművelés? Mit kellene egy nyelvművelő, most egészen konkrétan egy rádióműsort indítanánk egy palóc helyi rádióban, hogyha lennének ilyenek, akkor ott mi lenne a nyelvművelőnek a feladata? Mit kéne propagálnia?
Sok dologról beszélhetnénk, ami részletkérdéseket érint. Én a legsúlyosabbat és legfontosabbat szeretném megemlíteni. Magyarországon a nyelvjárásoknak bár erősödő, de még mindig nagyon-nagyon gyenge a presztízse. Vannak olyan európai államok, ahol a képviselőt visszahívják, ha nem a saját anyanyelvjárásában beszél, vagyis azoknak a nyelvjárásában, akiket képvisel. Németországban, Finnországban másutt találunk ilyen példákat. Magyarországon megmosolyogják a képviselőt az országházban, ha saját nyelvjárásában szólal föl. Azt gondolom, hogy a nyelvművelőnek először is az lenne a legfontosabb feladata, hogy ezt a presztízst erősítse, tehát arról beszéljen, illetve azt próbálja erősíteni, hogy a nyelvjárás az nem valamiféle értéktelen vagy a köznyelvvel szemben rossz magyarság, hanem önmagában érték, a nyelv sokszínűségének a reprezentánsa, hiszen aki például Palóc anyanyelvjárásban születik, az a Palóc anyanyelvjárásában érti meg, ismeri meg a világot. Ennek persze aztán vannak pszichológiai tényezői is, tehát például, ha valakit mondjuk kisiskolásként egy budapesti iskolában megaláznak azért, mert Palóc nyelvjárásban beszél, az túlmutat a Palóc nyelvjárás értékítéletén, hanem valójában ott áttételesen a hagyományos forráskultúrának, a szülői otthonnak a megalázása történik. Tehát a leges legfontosabb feladatnak ezt tartanám, ezt emelném ki, azonban ez is két irányú, mert egyrészt a köznyelvi beszélők tudatában is erősíteni kéne a nyelvjárások értékét, másfelől, és szerintem első lépésben ez a fontosabb, hogy maguknak a nyelvjárási beszélőknek az értékítéletét művelni a saját anyanyelvjárásuk tekintetében. Egyetlen konkrét tudományos felmérés eredményt hadd citáljak. 1997-ben a Magyar Nyelv hasábjain jelent meg egy írás, amely arról szól, hogy melyik a legszebb és melyik a legcsúnyább nyelvváltozat. Nagyon értékes és nagyon tanulságos Kázmér Miklósnak ez az írása, amelyben egy kutatást összegez. Témánkba leginkább az a szomorú tényvág, hogy Nógrád megyében a nógrádi palóc beszélők többsége a palócot ítélte akkor annak idején a legcsúnyább magyar nyelvjárásnak.
Talán még népművelés szempontjából én hozzátenném, hogy iskola is ki tud fejteni hatást, viszont sokkal nagyobb súlya van annak, ha helyi szinten valakit nagyon elismernek, mondjuk egy nagyobb városkának a polgármestere lesz, fölmegy Budapestre a parlamentbe, erre volt konkrét példa is, és bátran használja a palóc nyelvet, sőt büszke rá, hogy ő azon beszél. Mert ennek nagyobb hatása van, akkor azt érzik a helybeliek, hogy ez egy elfogadott dolog.
Tehát, hogyha az országos médiában ilyen nyelvjárásban szólnak meg, volt egy meteorológus, vagy van is egy meteorológus róla, mi a palócok körében?
Szerintem nagyon-nagyon színessé tette az időjárás jelentést, szerintem az egész országnak tetszett, egy kicsit most már kopott, valószínűleg ő is alakul Budapesthez, de most is jó még. Én szoktam néha így tőle, hogy hatalmas bárányfelhők közelegnek.
Hát ezek a tényezők is erősíthetik és erősítik a nyelvjárások.
Mint hogy annyi minden a médián múlik, úgyhogy akit helyben megbecsülnek, fölkerül, és ő használja, annak van a legnagyobb súlya.
Egy korábbi beszélgetésben azt kérdeztem meg, hogy egy kisközösségi rádióban, mint ahol mi most ülünk, mi az adekvát megszólalási mód egy nyelvjárásban lévő településen, ahol ezt a rádiót csak ezen az egy településen lehet hallgatni? A nyelvjárási vagy a köznyelvi forma? És ott az volt a vélemény, hogy helyi érdekű témáknál a nyelvjárás esetleg megfelelőbb, viszont országos vagy nemzetközi híreknél, vagy ilyen témáknál inkább a köznyelvi alakot használják. Itt az egyetemi rádióban egyszer készült egy műsor egy hallgató palóc nyelvjárásban beszélt, vagy úgy is tudott beszélni, és zenei műsorokat készítettünk, és végül abban egyeztünk meg, hogy ő a szlovák pózenéről készít egy műsort palóc nyelvjárásban, mert hogy az adekvát talán, míg hogyha nem tudom, az ausztrál zenéről készítene, akkor talán adekvátabb lenne a köznyelvi forma használata. Nem tudom. Tehát, hogy ez a kérdés, hogy helyi szinten, egy helyi rádióban, aki palócoknak szól, és maga is tud palóc nyelvjárásban beszélni, hogyan szólaljon meg?
Ha szabad, nekem az a véleményem erről, hogy nem könnyű itt igennel és nemmel válaszolni egy ilyen föltett kérdésre, nagyon bonyolult, és azt gondolom, hogy leginkább az első szempont az, hogy a megszólalónak a szabad nyelvválasztására kell bízni. Tehát egyfajta szabad lehetőséget adni. Másfelől azonban, és ez visszatérve a népművelés, nyelvművelés kérdésköréhez is kapcsolódik, én egy picit furcsállom, vagy furcsáltam annak idején, hogy a szegedi rádió, szegedi és Szeged környéki megszólalói, szegedi és Szeged környéki hallgatókhoz szólva a magyar köznyelvet használja, vagy használják. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen helyi illetékességű rádió, és mivel, ahogy kedves kollégám is említette, a médiának milyen nagy hatása és befolyása van, hát éppen ez az a fórum, ez az egyik fórum, amit ki kellene, ki lehetne használni arra, hogy igenis a Palóc Rádió szóljon a palócoknak palócul, hangsúlyozva azt ezzel, kimondatlanul, hogy ez egy értékes nyelvváltozat, egy nem szégyelni való, nagyon szép és színes nyelvváltozata a magyar nyelvnek.
Ha valaki a nyelvjárásban beszél, és főleg, hogyha elkerül egy ilyen budapesti közegbe, akkor nem lesz a saját nyelvjárásának egy ilyen mellék íze, hogy az a családhoz tartozik? Tehát egy nagyon személyes, intim szférába kerül bele akkor, amikor elkezd a saját nyelvjárásán beszélni.
De igen, elsősorban abban az esetben, hogyha az anyanyelvjárását is csupán familiáris körben használja. Tehát ez különösen izgalmas kérdés a határon kívüli magyar nyelvhasználók körében, amikor a hivatali nyelv, vagy a hivatalos nyelv, az az államnyelv, és ott, ahol mondjuk az utcán is veszélyes megszólalni magyarul, valóban visszaszorul a nyelvhasználat, az anyanyelvi nyelvjárási nyelvhasználat az abszolút familiáris körbe. Tehát ilyen esetben nyilvánvalóan, hogy még erőteljesebben rakódnak rá, társulnak hozzá személyes élmények. Persze akkor, hogyha ezért mondjuk megszóljuk vagy bántjuk, akkor annál erőteljesebben bántjuk ezeknek az élményeknek és érzeteknek a körét. Ott azonban, ahol a kisvárosnak, a településnek, több településnek a nyelvhasználata, ha szabad így mondani, a hivatali nyelvhasználatban is a nyelvjárást alkalmazza, tehát a falu vagy a kisváros postáján, önkormányzatában, ott azt gondolom, hogy ez a familiaritás is kitágul, és egy általánosabb vonatkozást reprezentál.
Egy személyes élményem nekem nehéz is volt megoldani, hogy amikor már több évet éltem távol Nógrád megyétől, hazamentem, és kezdtem haragudni a szüleimre, rokonaimra, hogy miért nem beszélnek szépen. Aztán el kellett telni pár évnek, és ez úgy helyre rázódott, hogy hát ők miért változtak volna meg? Hát ők ott laknak.
Találkozik egyébként Nógrádtól távol palócokkal?
Én busszal szoktam közlekedni, akkor érzem, hogy nincs, de hát azért Heves megyébe is vannak rokoni kapcsolataim, de az másfajta palóc. Kicsit hasonlít rá, de az nem olyan, mint a miénk.
Ez mit jelent?
Hát, hogy például vannak olyan indulatszavaik, vagy nem is tudom, mire használják, hogy bejössze hozzánk he. Tehát én ezt palócföldön soha nem hallottam, hogy he. és ezt rendszeresen a rokonságba először csodálkoztunk, vagy az ismerettségi körbe, aztán pedig láttuk, hogy ez itt egy ilyen hozzátétel a kérdő mondatnak valamilyen része még.
Vissza tud egyébként emlékezni, hogy amikor elkerült az otthonától, akkor milyen szavak voltak, amiket meg kellett magyarázni, amit nem ismert föl a köznyelvben?
Hát például én egy neves iskolába kerültem, és voltam gyerekkoromban gulyás nagyapám helyett. 2 napot kellett lenni gulyásnak, tehát úgy ment a faluban, 54 tehén volt, hogy akinek ahány tehene van, annyi napot gulyás, és akkor forog, amikor befejeződik. És hát használtam olyan szavakat, amik tehát nem értették, főleg városi gyerekek nem értették, hogy megyünk a gémeskúthoz, delelnek a tehenek, de ez nem helyi sajátosság, hanem ez inkább az élethelyzetből fakadt, hogy egy nagyon más közegbe kerültem.
Tehát akkor a palóc beszélő számára a magyar köznyelv az érthető.
Igen. Szerintem érteni értik, csak nem mindig úgy használják, amikor beszélik, de érteni teljesen értik. Sőt, azért törekszenek rá, hogy mintha úgy könnyebben lehetne kommunikálni, mert ez a sok új szó tényleg néha vicces palócosan.
Én 2 korábban feltett kérdéshez szeretnék. Az egyik volt az iskola kérdése, illetve az iskolába kerülés. És az egyik oldalát világítottuk meg, amely szerint palóc nyelvterületen, az iskolában is, úgy, ahogy természetesen az egész ország területén a magyar köznyelvet kell tanítani, és ez így van rendjén. Természetesen itt a tanároknak, sőt, hát elsősorban az anyanyelv tanároknak a felelőssége az, hogy ugyanakkor rámutassanak már sokat emlegetett nyelvjárás értékeire. Viszont a másik oldal az, amikor talán egy kicsit nehezebb helyzet, amire szintén kollégám példáját hozhatnám, amelyet említett, amikor elkerül egy iskolába, méghozzá az anyanyelvjárásán kívüli nyelvi területre a kisdiák, akár általános iskolásként, mondjuk egy budapesti iskolába bekerül, akár az ország távoli felében választ gimnáziumot. Na most az itteni tanároknak is van felelőssége, hiszen ilyenkor éppen azért, mert ő, ha szabad így mondani, kisebbségként van a többség nyelv használatával szemben jelen az osztályban, az iskola közösségben, ezért fokozottan ki van téve bizonyos megjegyzéseknek, észrevételeknek, ne adj Isten, megaláztatásoknak. Most itt kellene nagyon észnél lennie a tanároknak, az iskola vezetésének, és mindenek előtt a nagyon jól felkészült magyar tanárnak, anyanyelvi tanárnak, hogy ezt a különbséget átfordítsa és pozitívan értékelje, és ne negatívan, kezdve ott, hogy a magyar tanár legyen arra felkészülve, hogy amikor a dolgozatot, a fogalmazási dolgozatot, helyesírást javítja, akkor mi az, amit azért nem ír jól, vagy nem tud jól a gyerek, mert hogy tényleg nem tudja jól a magyar helyesírást, és mi az, ami az ő anyanyelvjárásának a hatása. És lehet, hogy ezt talán nem is pirossal kellene aláhúzni, lehet, hogy erről egy kicsit beszélgetni kéne, akár az osztály előtt megmutatva, és felhasználva a lehetőséget, az alkalmat annak a nyelvjárásnak, vagy általában a nyelvjárások értékeinek a megvilágítására. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos probléma, és itt az Egyetemi Rádióban talán el lehet ezt mondani, hogy éppen ezért vagyunk roppantul megdöbbenve azon az oktatási struktúrán, amely gyakorlatilag kiiktatta a magyar tanárok képzéséből a dialektológia, a nyelvjárások oktatását. Nem mondom azt, hogy a régebbi rendszerekben, ha szabad így mondani, azaz 1-2 óra dialektológia minden problémát megoldott volna, és a leendő magyar tanárok, vagy már praktizáló magyar tanároknak ne lett volna szükségük a további önképzésre, művelődésre, szakmai fejlődésre. De hogy még az a kis ugródeszka, még az a kis alap is hiányzik, amit átadhatunk, ez most a jelenlegi egyetemi oktatási rendszerünknek nagyon nagy hiányossága, és mindazoknak a tekintetében, függvényében, amiről beszélgettünk, nem akarok súlyos kifejezéseket használni, de egyfajta szakmai mulasztása. Tehát itt még nagyon fontos feladataink vannak, ha máshogy nem, legfőjebb úgy, hogy más tantárgyaknak, stúdiumoknak a terhére bizony ezeket az ismereteket be kell vinni az oktatásba, illetve nem szabad belőle hagyni kiesni.
Hogy nekem óriási szerencsém volt középiskolában, mert mikor elkerültem, egy olyan középiskolai tanárom volt, nagyon művelt, aki az első nagy dolgozatot, ami három hónap után történt meg, kihozta, hogy az enyém lett a legjobb. És ez teljesen felszabadított egy 42 fős osztályba, hogy nincs ezzel semmi probléma. De ehhez kellett ő, mert hogyha ő nem így áll hozzá, vagy nem úgy nézte volna, akkor valószínű, hogy tovább viselem ennek a terheit.
Említettük korábban, hogy a palóc nyelvjárásnak a hatóköre az sokkal nagyobb, mint az az egyébként néprajzilag nagyon nehezen körülhatárolható terület, amit palócföldnek szokás definiálni. De még a palóc nyelvjárási régió határain is túlmutat a palóc nyelvhasználat, a palóc nyelvjárások jelenléte. Ennek természetszerűleg két oka van. Mind a kettő migrációs vonatkozású. Természetesen, hogy bárki onnan palóc nyelvterületről is elkerülhet az ország bármely részére, palóc nyelvterületen kívüli helyekre, területre, munka lehetőség kapcsán megnősül, férjhez megy, másutt alapít családot. És akkor természetesen, mint egyén viszi magával az anyanyelvjárását, hogy ennek az anyanyelvjárásnak mi a sorsa az ő nyelvhasználatában, ez már egy másik kérdés. Édesanyám szintén palóc származású, immáron több mint 40 éve nem palócföldön él, ugyanakkor mutatja a palóc nyelvjárás jellemzőinek erőteljes jelenlétét, hogy ha nem is azt, hogy ő palóc származású, de hogy nem a Dunántúl közepén született, azt még 40 év távlatából is megmondja az, aki az ő beszédét hallja. Másfelől azonban palócföldről történelmi léptékkel nézve nagyon erőteljes volt a migráció, olyan migráció, amelyet részint dokumentálni tudunk, részint ennek dokumentumai vagy nem készültek, vagy elvesztek. Tehát az említett jászsági kirajzás például nagyon erőteljes, és nyilvánvalóan itt, amikor egy-egy közösség települ délebre, palócok például a Tisza mentén egészen végig lehúzódtak egy időbe, és a palóc jelenlét ugye tulajdonképpen a Duna-Tisza közén és a Tiszán túlig, a mai országhatárig, vagy még azon túl is, persze egyre gyengülő fokban, érezhető volt, és hát nyilván ezek a nyelvjárások is aztán elvesztették saját karakterüket, és a helyi nyelvjárásba beépültek, vagy éppen bizonyos területeken bizonyos színezetet megőriztek. Nyilvánvalóan ez az, amit ugye kollégám úgy fogalmazott, hogy hát nem tiszta nyelvjárás, vagyis olyan nyelvi elemek keveredtek az ő eredendően palóc nyelvjárásukba, amely nem eredendően palóc beszédmódból származik. És ez természetesen akár egy-egy közösség nyelvjárását is alakíthatja, és ilyen egyébként sok van a magyar nyelvterületen, hogy egy-egy helyi nyelvjárás több rétegű, tehát ki lehet azt mutatni, valami azért furcsa ott azon a településen, mert hogy volt egy őslakosság, és arra rá települt egy más nyelvjárást beszélő közösség, és ennek a kettőnek a keverékéből egy nagyon furcsa helyi nyelvjárás született erre. Sok példát tudnánk hozni a Kárpát-medence területéről. Ugyanakkor nagyon érdekes példát szeretnék említeni, hogy még Kárpátalján is vannak, úgy tűnik, palócok. Tudniillik, Nagy-Dobronynak a nyelve nagyon erőteljes palóc nyelvi hatásokat, illetve nyelvi elemeket és megoldásokat mutat. Ugyanakkor az ég adta világon semmiféle dokumentációja nincs annak, hogy oda valamikor a történelem folyamán palócok települtek be, mégis, és itt tud a nyelvészet, akár a történelemtudomány segédtudományává is válni e tekintetben, hogy állíthatjuk nyelvi alapon, hogy itt is valamikor, talán nem is túl régen, tehát néhány, egy-két évszázados távlatban maximum, történhetett egyfajta palóc kirajzás, és az a közösség bizony vitte az akkori palóc nyelvjárását, nyelvét, és települt rá az ottani közösségre, és bár nem őrzi ez a közösség a történelmi hagyományokat, ennek a kirajzásnak a hagyományait, mégis a nyelvi sajátosságokat igen. Egyébként ilyen kirajzásokról bizony tudunk számot adni, ami történelmileg nem dokumentálható, mégis nyelvi alapon megállapítható. Ezzel újabban több kutató is, ezzel a kérdéssel több kutató is foglalkozik a magyar nyelvterület viszonylatában. Másfelől, ha még régebbi időkre megyünk vissza, bizony nagyon sokat tudunk meg nyelvi alapon a székelység eredetéről, hiszen roppant érdekes azt megfigyelni, hogy hogyan függ össze néhány székely nyelvjárás a legnyugatibb dunántúli magyarországi nyelvjárások nyelvi jellemzőivel.
Hát egyre több érdekes dolog jut eszembe. Ahol az én szülőfalum van, annak a tágabb környezetét úgy hívják, hogy Kiszagyva völgye, és az 5-6 faluból 2 a szlovák, de szinte teljesen szlovák itt Magyarországon. És az ő palóc nyelvjárásukban, nem mindig az idősebbek azok szlovákul beszélnek, de a fiatalok azok már magyarul, még erősebb hatású a palóc kifejezésmód, a hangsúlyok, mert valahogy, mintha büszkék lettek volna arra, hogy ők ilyen szlovák palócok. És ez konkrétan ott van, 2 szomszéd falu.
Egyébként hata, lehet, hogy ez egy teljesen tudománytalan kérdés, hogy a szlovák nyelvnek is van-e palócos nyelvjárása? Vagyis, hogy a szlovák nyelvben is figyelhető-e meg, mondjuk ez az A vált, bár ott nincs A, tehát az nehezen figyelhető meg. De hogy
ők ilyen kevert nyelvet használnak, tehát szlovákul beszélnek, magyarul, de a magyarban az erős palócot beszélik.
Nyilván itt arról van szó, hogy ők eredendően szlovák, anyanyelvűek voltak, és hát ugyanúgy, mint ahogy másutt ugye a kisebbségeknek ez a sorsa, hogy lassan nyelvileg asszimilálódnak. Most értelemszerűen nem a magyar köznyelvbe fognak ők elsődlegesen asszimilálódni, hanem az adott helyi nyelvjárási sajátosságokat fogják ugye reprezentálni a saját immáron új nyelvű nyelvhasználatukban, magyar nyelvhasználatukban. Hasonló példa ugye a történelmi Erdélyből Heltai Gáspárnak a története, aki eredendően ugye erdélyi szász származású, német anyanyelvű volt, kiválóan megtanult magyarul, értelemszerűen annak a magyar nyelvjárásnak a sajátosságaival, ahol ő konkrétan magyarul tanult, tehát Kolozsvár, illetve környéke. Na most ez természetesen azt jelenti, hogy néhány nemzedéknek el kell telnie, vagy néhány nemzedéknek váltania kell egymást, ahhoz, hogy ezek a mondjuk szlovákból magyarrá lett, magyar, immáron magyar anyanyelvűvé lett közösségek intenzívebben találkozzanak a magyar köznyelvnek a hatásával. Tehát azért is érezhető talán az ő nyelvhasználatukon erőteljesebben, még erőteljesebben a nyelvjárásiasság. A másik oka pedig az, hogy éppen a palóc nyelvjárásnak az egyik legfontosabb sajátosságára még rá is játszik a szlovák nyelvi háttér, hiszen éppen az, hogy ugye ott azok a szavak, amelyeket esetleg szlávból veszünk át, és akár éppen a szlovákból, azok a magyarban már A-val hangzanak, ott a forrásnyelvben A-val hangzanak, és ezeket természetesen a szlovák A erősítés. Tehát nyilvánvalóan ilyen hatások kimutathatók. Azt nem gondolnám, hogy a szlováknak van palóc nyelvváltozata, de hát ahogyan főleg a történelmi múltban, ugye, illetve hát ahogyan hathatott ugye a szláv, és hatott a szláv ugye a magyar nyelvhasználatra, ugyanúgy azért ez visszafelé is megfigyelhető, illetve megfigyelhető volt a múltban, ugye, hogy a főleg a vegyes lakosságú területeken a magyar nyelvhasználat is hathatott a szláv nyelvre, beszédmódra.
Még eszembe jutott ennek kapcsán, hogy ez most jutott eszembe először, hogy a szlovákok számára, tehát azon szlovákok számára, akik nem tudnak magyarul, az ő számukra a magyar nyelv hangzás képe a fejükben a palócként jelenik meg? Jó kérdés.
Jó kérdés, ehhez szlovák anyanyelvűnek kéne lenni, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, nem tudom. Olyan sejtésem van, hogy valószínűleg az a magyar nyelvváltozat jelenik meg magyar nyelvként, amellyel ő elsődlegesen találkozott. Tehát, hogyha mondjuk egy kétnyelvű faluról beszélünk, akkor egészen biztos annak a falunak a magyar nyelvjárása a prototipikus magyar nyelv a nem magyar anyanyelvű számára. Mikor valaki mondjuk egynyelvű szlovák területről Budapestre kerül, mondjuk iskolába, vagy bármilyen más okból, akkor szintén ennek megfelelően az a magyar nyelvjárás, vagy nyelvváltozat lesz számára, adott esetben éppen a köznyelv, a magyar nyelv, amellyel először találkozott, megismerkedett, amilyen közegben él.
Elhangzott Palóc nyelvjárás, Szentgyörgyi Rudolf előadása. Közreműködött Luca Endre. A felvétel az első pesti egyetemi rádióstúdiójában készült 2012-ben. Hangfelvételről elhangzott a karácsonyról idősebb Kurtán Béláné beszámolója. A felvétel a Heves megyei Balaton községben készült 1961-ben. A felvételt Balogh Lajos készítette. Valamint Hont községből Fodor Katalin gyűjtése 1996-ból.